Egyre nagyobb a feszültség a Perzsöl-öbölben az Egyesült Államok és Irán között. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Komoly feszültség alakult ki az Egyesült Államok és Irán között. Az iráni forradalmi gárda múlt héten lelőtt egy amerikai felderítő drónt, amire Donald Trump amerikai elnök katonai válaszlépéseket engedélyezett, majd percekkel az akció előtt visszavonta azokat. A konfliktus közvetlen kiváltó oka, hogy a Perzsa-öbölben két tankerhajót is támadás ért. Legutóbb azonban Teherán békülékeny hangot ütött meg. Hessameddin Ashena elnöki tanácsadó azt mondta, az Egyesült Államoknak új ösztönzőket kell felkínálnia a Perzsa országnak, ha azt akarja elérni, hogy Irán az atomprogramjáról kötött megállapodáson túlmenően további engedményeket tegyen. Kijelentette azt is, hogy Teherán addig nem hajlandó semmilyen párbeszédre, amíg Washington ismét fel nem oldja az iszlám köztársasággal szemben visszaállított büntető intézkedéseket. Hozzátette azonban, hogy idézem, nem akarunk háborút, de a szankciók sem fogadhatók el. A tankerhajók elleni támadások miatt az amerikai diplomácia megfeszített erővel dolgozik a zavartalan hajóközlekedés fenntartásáért. Mike Pompeo külügyminiszter hétfőn Twitter üzenetében a Szalmán szaúd-arábiai királlyal folytatott dzsiddai megbeszélése után a hormuzi szoros védelmének fontosságát emelte ki. Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára azt mondta, a szoros lezárásával Irak, Szaúd-Arábia, sőt Katar kőolajexportja is ellehetetlenülne. A riporter Cvik Dávid.
A szoros stratégiai fontosságát az adja, hogy tulajdonképpen ez a 40 kilométer szélességű tenger szakasz köti össze a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel, gyakorlatilag ez a kijárat a Perzsa-öbölből az Indiai-óceánra. Így egy rendkívül fontos stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű a kőolaj szállítási útvonalakat tekintve.
Ezt részletezve, mi az, ami ismeretes a globális kőolajpiac számára? Mennyire fontos, tehát itt a forgalmat nézve, a kőolaj mekkora része halad, vagy kell, hogy áthaladjon ezen?
Azt, hogy a kőolajnak világkereskedelemben megforduló kőolaj mennyiségnek mekkora része, az ugye mindig piaci helyzettől függ. De azt gondolom, hogy elég, ha csak azt felsorolom, hogy ezen a szoroson keresztül kerül kiszállításra a legnagyobb mennyisége az Irakban, Kuwaitban, Bahreinben, Szaúd-Arábiában, Katarban, vagy az Egyesült Arab Emirátusokban termelt kőolajnak. Emellett természetesen ugye a keményebb katonai fellépése fenyegető Irán is használja ezt a szorost a megtermelt kőolaj szállítására.
Lehet olyan adatot látni, amely azt mondja, hogy a globális kőolaj forgalomnak megközelítőleg akár az egyharmada is ezen a szoroson haladhat át. Ez akár megközelítőleg valós lehet?
Hát az OPEC tagországok termelését tekintve akár igaz is lehet, igen.
Mi történne abban az esetben, hogyha a globális kőolajpiacot nézve, hogyha Irán hirtelen lezárná ezt az átjárat, milyen következményekkel kellene számolni?
Ugye, ahogy itt elmondtuk, jelentős mennyiségű kőolaj szállítása folyik a szoroson keresztül, és igazából a problémát az jelenti, hogy nagyon komoly alternatív szállítási útvonalakat nem is nagyon tudunk felsorolni. Tehát számos olyan országot korábban említettek közül csak a szoroson keresztül tudja a megtermelt kőolaját kiszállítani. Ha a szoros lezárásra kerül, az azt jelenteni, hogy jelentős mennyiségű kőolaj kiesne a világpiacról a normál szállítási útvonalakat tekintve, ami óhatatlanul is egy kínálati feszültséget okozna. Tehát mindenképpen a kőolajárak emelkedéséhez vezetne.
Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották. Benne van a pakliban, hogy Irán meglépi a Perzsa-öbölből kivezető egyetlen tengeri út a kőolajszállítás miatt kiemelt jelentőségű hormuzi szoros lezárását, mondta az Inforádió kérdésére Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója. A riporter ismét Cvik Dávid.
Én azt gondolom, hogy ugyan Irán nagyon sokszor fenyegetett az elmúlt néhány évtizedben a hormuzi szoros lezárásával, de eddig nem gondoltuk azt, hogy nagyon komolyan kell számolni ezzel. A jelenlegi helyzet szerintem egy picit más. Egész egyszerűen azt kell látni, hogy Irán eddig azért nem váltotta be ezt a fenyegetését, mivel attól tartott, hogy ha lezárja a hormuzi szorost, akkor az a saját olajexportját is megnyomorítja. Most azonban, hogy az Egyesült Államok újabb szankció amúgy is ellehetetlenik az iráni olaj exportját, nagyon sokan azt kérdezik, hogy mit tarthatná vissza az elkeseredett lépéstől Iránt, tehát azt feltételezem, hogy benne van a pakliban az, hogy megkísérli beszállni.
Ez egy nagyjából 40 kilométer keskeny szakasz. Hogyan lehet ezt hadászatilag, katonailag bezárni?
Nézd, Irán elég régóta olyan technológiákkal foglalkozik, és olyan technológiákat alkalmaz, ami mondjuk azt, hogy kisköltségvetésű, és tulajdonképpen, hát idézőjelben radart elvégzett, de elég nagy károkat okozó akciók legyenek. Ez azt jelenti, hogy aknákkal, kis torpedókkal, kis hajókkal észrevétlenül próbálják megközelíteni ezeket a tankereket, és komoly károkat tudnak okozni, vagy tudnának okozni. Ezeket azért jelzik ezek a mostani akciók is, ugye itt két alkalommal is egyszer négy tankerhajót sértettek meg, vagy támadtak meg, és aztán 13-án pedig kettő másikat a Hormuzik szoros közelében, gyakorlatilag az ománi öbölben.
Elméleti síkon egyébként mit jelentene, hogyha kijelenti Irán, hogy hivatalosan lezárja ezt a szakaszt? Mi az, ami már elegendő ahhoz, hogy ez valójában ne fenyegetés, hanem komoly cselekménynek tekinthető legyen, tehát elegendő lehet aknatelepítést bejelenteni, vagy pedig hadihajókat kellene felsorakoztatni, mi az, ami már kellően látványos lenne?
Azt gondolom, hogy ha megszaporodnának a tankerek elleni ilyen típusú támadások, mint amit az utóbbi napokban tapasztaltunk, az már elég jelzés. Nagyon sok szakértő szerint már a mostani megfontolt és kimondottan diplomáciai jellegű katonai fenyegetés is eléggé világosan mutatja azt, hogy a teheráni vezetésnek elfogyott a türelme.
Tálas Pétert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
100 kg felhasznált műanyagból mintegy 100 liter nyers olajat képes előállítani egy néhány évvel ezelőtt kidolgozott eljárással az egyik olajvállalat. A termék finomítás után üzemanyagként is alkalmazható. Kovács Botondal az OMV marketing menedzserével, Czvik Dávid beszélt.
Itt arról van szó, hogy használt műanyagot újra hasznosítunk újra tulajdonképpen ennek az eljárásnak a során. Itt nem csak PET palackokra kell gondolni, hanem fóliára is. Gyakorlatilag ezeket a műanyagokat aprítják, bekerül ebbe a rendszerbe, ahol felforrósítják 400 fokra. Ehhez oldószert kell adni egyébként, hogy ne égjen el ezen a hőmérsékleten. És gyakorlatilag ami történik vele az, hogy a hosszú szénláncú vegyületekből egy rövid szénláncú vegyület képződik. Így kapunk egy szintetikus olajat, ami utána vagy visszaalakítható műanyaggá, vagy pedig üzemanyagként értékesíthető.
Ezután még kell valamilyen plusz eljárás, vagy az így kapott cseppfolyós anyag már egy az egyben felhasználható olajként, üzemanyagként?
Az, amit kapunk ebben az esetben, az gyakorlatilag olyan, mint a nyers olaj, tehát annak át kell esni egy finomítási eljáráson.
Milyen arányokról lehet tudni, tehát a felhasznált műanyag mennyiségéből később aztán mekkora mennyiségű nyers olaj az, ami felhasználható?
Gyakorlatilag a hatékonyság az jelenfázisban elég jónak tűnik, mert nagyjából 100 kg-ból nagyjából 100 liter nyerhető ki. Az egész procedúra az jelenleg kísérleti fázisban van, tehát most a feldolgozás az óránként 100 kiló tud lenni, ezt szeretnék növelni. Tulajdonképpen a cél, hogy ilyen nagyságrendet érzékeltessek, az az lenne, hogy az Ausztriában termelődő műanyag szemét, háztartási műanyag szemétnek az egyharmadát fel tudják dolgozni.
Ez milyen időtávon valósulhat meg?
2025-re, ha jól tudom, addigra tervezik a teljes kapacitást.
Mennyire új ez az eljárás, vagy maga a technológia, tehát mit lehet erről tudni, mióta lehetséges ez ebben a formában?
7 éve kísérleteznek vele, gyakorlatilag az első eredmények azok 2018-ban sikerült elérni, és idén indult be ez a kísérleti termelés. Hozzávetőlegesen egy 10 millió eurós beruházásról beszélünk.
Kovács Botond marketing menedzsert hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Megkezdődött a Paks 2 atomerőmű területén az első felvonulási épületek kivitelezése. A beruházás 2-3 év csúszásban van az eredeti tervekhez képest. Sipos Ildikó összefoglalója.
Süli János a beruházásért felelős tárca nélküli miniszter az építkezésen azt mondta, a paksi atomerőmű a garanciája annak, hogy a magyar lakosság és a vállalkozások áramellátása hosszú távon is olcsó, kiszámítható és biztonságos legyen. A miniszter úgy fogalmazott, atomenergia nélkül nincs rezsicsökkentés és klímavédelem sem. Az M1 felvételét hallják.
Hosszú távon a rezsicsökkentés az fönntartható marad. Magyarországon nincs más mód, hogyha akarjuk a klímacélkitűzéseket, az olcsó villamosenergiát a családoknak, ezt a két blokkot meg kell építeni, meg is fogjuk. Első jelentős állomása ennek a irodaépületek megkezdése.
A Paks 2 beruházás megkezdésének feltétele a felvonulási épületek csütörtökön elkezdett építése. A munkák azonban összességében csúsztak a kiviteli engedélyek kiadásának késése miatt. Az év első kormányinfóján Orbán Viktor miniszterelnök is azt mondta, kétség kívül van késés a beruházásban.
Mi azon dolgozunk, hogy a csúszás, amely már előállt a kivitelezésnél, az minél rövidebb legyen. A csúszás egyik oka az az volt egyébként, hogy egy bonyolult európai közbeszerzési eljárás kellett lefolytatni, és ez hosszabbra sikerült, mint hogy szerettük volna. Tehát késés kétség kívül van, a szerződéses feltételek módosítása ma nem tűnik szükségesnek.
A Paks 2 projekt megépítéséről 2014-ben írt alá kétoldalú megállapodást Orbán Viktor kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A beruházás csúszása az eredeti tervekhez képest 2-3 év. Az új blokkok termelésének kezdetét 2017 végén is csak 2026 körülre datálták, így a kivitelezés csúszásával párhuzamosan a termelés kezdete is kitolódik. A projekt csütörtökön elkezdett szakaszában egyébként több mint 80 kiszolgáló épületet építenek. Ezek a létesítmények szükségesek ahhoz, hogy megkezdődjön a két új atomerőművi blokk kivitelezése. A beruházó az orosz Rosszatom, amely többször megerősítette, hogy elsősorban magyar vállalkozók segítségével építik meg a két új blokkot. Ez ugyanis a magyar állammal kötött megállapodásnak is feltétele.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!